29, késő este 19 és 25 fok között alakul. Friss hírekkel, információkkal legközelebb 13 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A vasút, mint fátum. Harmadik rész. A pályán járni szigorúan tilos.
Fitchburgi vasútvonal lakóhelyemtől mintegy 5-600 lépésnyire érinti a Waldentort. A mozdony füttye télen-nyáron belesűvít rengetegenbe, mint a Baromfi udvar fölött köröző héja rikoltása. Ha találkozom a mozdonnyal meg a kocsisorral, amelyet bolygósebességgel vontat, vagy inkább üstökös formán, mivel a szemlélő nem tudja, vajon ezzel a sebességgel, ebben az irányban haladva meglátogatja-e még valaha naprendszerünket, hiszen pályája nem látszik önmagába visszatérő görbevonalnak, ha meglátom arany meg ezüst karikákban zászlóként lengedező gőzfelhőjét, amint égi fellegekhez hasonlatosan terül a fény alá, mintha ez a robogó félisten, ez a felhő idomár nem sokára már az alkonyi ég Libériájába öltöztetné vonatát. Ha meghallom, ahogy a vasparipa visszhangot kelt a dombok közt mennydörgő leelletével, megrengeti a földet lába alatt, és füstöt, tüzet okád orlikán. Vajon miféle szárnyas lovat vagy tűzokádó sárkányt fognak az emberek új mitológiájukba iktatni? Elképzelni sem tudom. Akkor úgy tetszik, végre olyan fajta lakja a földet, amely erre méltó. Ha minden úgy volna, amilyennek látszik, és az ember nemes célokra törve igázná le az elemeket, ha a mozdony fölött lebegő felhő hősítettek verejtéke volna, vagy olyan jótékony, mint a farmer földjei fölött úszó esőfelhő, akkor az elemek és maga a természet örömest kísérnék az embert vállalkozásaiban, és engedelmes eszközei volnának. A falu napját most a vonat érkezése indulása tagolja. Olyan szabályosan és pontosan jönnek-mennek, füttyük oly messzire elhallatszik, hogy a farmer e szerint igazítja óráját, és így ez a jól vezetett vállalkozás szabályozza az egész ország életét. Vajon nem lettek-e valamicskével pontosabbak az emberek, mióta a vasutat feltalálták? Nem beszélnek, gondolkodnak-e gyorsabban az indóházban, mint régen a postaállomáson? Van valami felvillanyozó az előbbi légkörében. Jó magam is elámultam, minő csodákat művel. Egyik másik szomszédom, akiről sose hittem volna, hogy ilyen gyors közlekedési eszközzel elmerészkedik Bostonba, pontosan ott várakozik az állomáson, amikor megszólal a kis harang. Manapság mindent vasútiasan kell csinálni. Ez a jelszó. Még jó, hogy oly gyakran és nyomatékosan figyelmeztetnek, álljunk félre az útjából. Ebben az esetben senki sem áll fel, és szólítja fel a tömeget a szétoszlásra, senki sem lő a tömeg közé. Megteremtettünk egy végzetet, egy atroposzt, amely sosem fordítja el a fejét. Akár mozdonyunkat is erre a névre keresztelhetnénk. Az embereket értesítették, hogy bizonyos órára és percre meghatározott időpontban ezeket a nyílveszőket kilövik a föld bizonyos pontjai felé. Ez azonban senkit sem akadályoz munkájában, és a gyerekek a másik vágányon mennek az iskolába. Csak annál nagyobb biztonságban élünk. Valamennyien Tell Vilmos fiaivá nevelődünk. A levegő tel is tele van láthatatlan nyílveszőkkel. Minden út a végzet útja, kivéve egyet, a magunkét. Következésképp kiki járjon a maga útján.
Az idegen kifulladva ért a kihalt pályaudvarra. Nagy bőröngye halára fárasztotta, senki se vállalta a cipelését. Megtörölte az arcát egy zsebkendővel, majd a szeméhez emelte a kezét, és a távolba veszős sínpárt kémlelte. Csüggetten töprengve pillantott az órájára, a vonatnak épp most kellene indulnia. Valaki, Isten tudja honnan bukkant elő, lágyon megveregette a kezével. Az idegen megfordult, és egy kis öreg embert látott maga előtt. Valami vasutasféle lehetett. Kezében piros lámpát tartott, amely olyan kicsi volt, mint egy játékszer. Mosolyogva nézett az utasra, az pedig mohón megkérdezte. Bocsánat, elment már a vonat?
Maga biztos nem régóta él ebben az országban.
Rögtön el kell utaznom. Reggel már tében kell lennem.
Látszik, hogy fogalma sincs, mi történik itt. Az egyetlen, amit most tehet, hogy szállást keres az utas szállodában.
Egy furcsa, hamuszürke épületre mutatott, amely inkább fogházhoz hasonlított. De én nem megszállni akarok, hanem vonatra ülni.
Béreljen ki gyorsan egy szobát, ha van. Ha még kap, bérelje ki egy hónapra. Így olcsóbb, és jobb ellátásban részesül.
Mondd maga, még reggel tébe kell érkeznem.
Igazán a sorsára kéne hagynom magát. De azért adok egy-két felvilágosítást.
Kérem.
Ez az ország, mint maga is tudja, híres a vasútjairól. Mindez ideig nem volt rámúlt, hogy a vasúthálózatot kellőképp megszervezzék, de már sok mindent tettek a menetrendek közzététele és a jegykiadás terén. A vasúti menetrendek feltüntetik az ország minden helységét, míg a legkisebb, legeldugottabb faluba is lehet jegyet váltani. Csak az kellene, hogy a járatok igazodjanak is a menetrendhez, és valóban áthaladjanak a feltüntetett állomásokon. Az ország lakosai ezt szeretnék, de azért beletörődnek ebbe a rendetlen közlekedésbe. Hazafiasságukba semmi módon nem nyilvánítják ki elégedetlenségüket.
De ebbe a városba csak jár vonat?
Ha azt mondanám, hogy igen, pontatlan lennék. Mint maga is látja, a sínek megvannak, bár kissé rozzant állapotban, néhány helyiségben pedig csak két szürke csík árulkodik róluk a földön. Ilyen körülmények közt egyetlen vonat se köteles erre haladni, de semmi se gátolja, hogy ez megtörténjen. Már sok vonatot láttam erre életemben, ismertem sok olyan utast is, aki fel tudott szállni. Ha szépen várakozik, talán nekem magamnak lesz szerencsém, hogy felsegíthetem egy szép, kényelmes kocsiba.
Tébe jutok én azzal a vonattal?
Miért ragaszkodik maga annyira, hogy éppen tébe jusson? Örüljön, ha felszállhat. Ha már a vonaton ül, úgyis fordul valamilyen irányba az élete. Mit számít az, ha nem tébe irány?
Szabályos jegyem van tébe. Természetes, hogy oda utazhatok, nem?
Bárki azt felelni, hogy igaza van. De az utas szállodában olyanokkal is beszélhet, akik óvatosságból tömérdek jegyet váltottak. Az előrelátó utasrendszerint az ország minden részébe jegyet vált. Némelyik egész vagyont költ jegyekre.
Azt hittem, tébe elég egy jegy is. Nézze csak!
Az államvasutak új szakaszát egyetlen személy költségén fogják felépíteni, aki óriási vagyonát menettérti jegyekre áldozta, de olyan pályán akar utazni, amelynek terjedelmes alagutakat és hidakat magában foglaló terveit még el se fogadták a vállalat mérnökei.
De tébe csak megy már vonat.
Nem csak oda. Valójában igen sok járat van az országban, és az utasok viszonylag gyakran igénybe vehetik, csak azzal kell számolniuk, hogy rendszeres és állandó közlekedés nincs. Már szóval mindenki számít rá, hogyha felszáll a vonatra, nem oda jut, ahova akar.
Hogy lehet az?
A vállalat ki akarja elégíteni az állampolgárok igényeit, ezért kétségbe esett intézkedésekre kényszerül. Járhatatlan vidékeken közlekedtett vonatokat. Ezek az expedíció vonatok néha több év alatt teszik meg útjukat, és közben az utasok élete jelentős változáson megy át. A haláleset se ritka ilyenkor, de a vállalat mindenről gondoskodik. Ezért ravatalozó kocsit, valamint temetőkocsit kapcsoltat a szerelvényhez. A kalauzok nagyon büszkék, ha annak az állomásnak a peronyán tehetik le valamelyik utas fényűzően bebalzsamozott holttestét, ahova a jegye szólt. Néha olyan pályán haladnak ezek a kényszervonatok, ahol hiányzik az egyik sín. A kocsiknak egész féloldala síralmasan rázkódik, mert a kerekek a talpfákon döcögnek. Az első osztályú utasok, ez megint a vállalat gondosságára van, ilyenkor a kocsik másik oldalában helyezkednek el, a sín felőliben. A másodosztályú utasai békésen tűrik a rázást. De akad olyan pályaszakasz is, ahol mindkét sín hiányzik, ott minden utas egyaránt szenved, míg a vonat darabokra nem törik.
Szent Isten!
J.P. Jerris, akit az Interpol két éve eredménytelenül körözött, befejezte bűnügyi pályafutását. Az lett a végzete, hogy hazánkban is folytatni próbálta üzelmeit. A nagy banda vezér, aki feltűnően sokszor fordult meg Magyarországon, mindig Csehszlovákia felől lépte át a határt, és azzal hívta föl magára a vámőrség figyelmét, hogy erős jutórószagot árasztott. E csekély nyomon elindulva, rendőrségünk nyomban teljes apparátussal figyelni kezdte. Kiderült, hogy Jerris nagylábon él, éjszakai mulatóhelyeken szórja a pénzt, és egy esős vasárnap délutánon csak úgy unalmában laposra kalapálta a Gellért szálló előtt veszteglő Mercedes kocsiját. Ráadásul a bőkezű turista gyanús alakokkal barátkozott. Egy titokban készült fényképfelvétel bizonyítékot szolgáltatott arról, hogy Jerris egy Veselényi utcai talponállóban egy zacskó piros paprikát vett át N.N. rovott múltú fiatalkorútól, akinek a világszerte keresett magyar fűszerért 7 forint 60 fillért és egy hosszú lépést fizetett. Bűnügyi szerveink azonban csak akkor csaptak le rá, amikor álszakát ragasztva felszállt a Budapest-Makó gyorsvonatra. Az egész útvonalon adóvevő készülékkel felszerelt őrszemélyzet figyelte a szerelvényt, melyet egy rendőrségi helikopter is kísért. Magán a vonaton számos civil ruhás nyomozó tartotta szemmel Jerrist, és épp abban a pillanatban fülelték le, amikor rátört a békésen szendergő D-Tihamérra, a Budapest déli vendéglátóipar idős fűszerfelvásárlójára, és pisztolyát mellének szögezve arra akarta kényszeríteni, hogy adja át neki a nála lévő 10 deka köménymagot. A veszedelmes bűnöző, aki egyébként az angliai vonatrablásnál közel 200 000 fontot vágott zsebre, azzal védekezett, hogy az ilyen módon összeharácsolt körözöttet nem akarta az országból kicsempészni, hanem szállodai szobájában kenyérreken veszerette volna elfogyasztani. Azt azonban beismerte, hogy több ízben becsöngetett ismeretlen lakásokba, és többnyire gyerekektől vagy hiszékeny öregektől a legkülönbözőbb ürügyekkel sót kért kölcsön. A rendőrség ezúton szólítja föl a károsultakat, hogy a nyomozás sikere érdekében jelentsék be só igényüket.
Szent Isten!
Mint már mondtam, akad olyan pályaszakasz, ahol mindkét sín hiányzik. Minden utas egyaránt szenved, míg a vonat darabokra nem törik. Nézze csak! E falu is egy ilyen baleset folytán keletkezett. A vonat járhatatlan terepre jutott. A homok súrolta kerekek, a tengelyükig elkoptak. Az utasok olyan sokáig voltak együtt, hogy a kényszerű semmit mondott társalgásból szoros barátságok szövődtek. Néhány ilyen barátság hamarosan szerelmi regényé alakult át, és ebből lett F. Ez a modern falu, tele csintalan kölykökkel, akik a vonat rozsdás maradványaival játszadoznak.
Istenem, én nem vagyok alkalmas az ilyen kalandokra.
Hozzá kell, hogy edződjék. Egyszer talán magából is hős lesz. Ne így, hogy ritka az alkalom, amikor az utasok bátorságot és önfeláldozást tanúsíthatnak. Egyszer 200 névtelen utas az egyik legdicsőségesebb lapot írta be vasúti évkönyveinkbe. Egy próbautazás közben történt, hogy a mozdonyvezető még idejében észrevette a vasútépítők súlyos mulasztását. A pályaszakaszon egy szakadék fölött hiányzott az összekötő híd. Hát a mozdonyvezető nem fordult vissza, hanem buzdító szavakat intézett az utasokhoz, és rávette őket, hogy tegyenek egy kis erőfeszítést az út folytatása érdekében. Erélyes irányítás alatt az utasok szétszerelték a vonatot, és vállukon vitték át az alkatrészeket a túlsó oldalra. Bár a szakadék még azt a meglepetést is tartogatta nekik, hogy bővízű folyó folyt a mélyén. A hőstettet olyan sikeresen hajtották végre, hogy a vállalat végképp lemondott a híd építéséről. Azzal is beérte, hogy csábító mértékben csökkentette azoknak az utasoknak a tarifáját, akik még ezt a kis kényelmetlenséget is vállalják.
Nekem még reggel tébe kell érkeznem.
Rendben van. Becsülöm az eltökéltségét. Látszik, hogy maga tudja, mit akar. Béreljen ki gyorsan egy szobát a szállodában, és ugorjon fel az első érkező vonatra. Mindenképpen próbálja meg. Ezrek fogják útját állni. Ha szerelvény érkezik, a hosszú várakozásba feldühödött utasok tömegesen tódulnak ki a szállodából, és zajosan elözönlik a pályaudvart. Gyakran baleseteket okoznak hihetetlen udvariatlanságukkal és óvatlanságukkal. Egymás tapossák pedig szép sorjában felszállhatnának. Így aztán nem hagyják feljutni egymást, és a vonat ott hagyja őket, hadd tülekedjenek az állomáson. Az elcsigázott és dühös utasok sokáig átkozzák egymás neveletlenségét. Bántalmazzák, ütlegelik egymást.
Hát a rendőrség nem lép közbe?
Megpróbáltak rendőrösöt szervezni minden állomáson, de a vonatok kiszámíthatatlan érkezése miatt hiába valónak is túlságosan költségesnek bizonyult a szolgálat. Ráadásul az őrs tagjairól hamar kiderült, hogy megvesztegethetők. Csak azokat a gazdag utasokat segítették fel a vonatra, akik cserébe mindenüket odaadták. Akkor különleges iskolákat hoztak létre, ahol a jövendő utasok udvariassági leckéket kapnak. És olyan edzést, hogy képesek legyenek vonaton leélni az életüket. Ott megtanítják őket, hogy kell helyesen felszállni, még ha mozgásban van is, ha robog is a vonat. Különleges védőöltözettel is ellátják őket, hogy a többi utas be ne törje a bordájukat.
De ha felszállt az ember, akkor már több baj nem érheti, ugye?
Hát nem nagyon. Csak azt tanácsolom, figyelje az állomásokat. Megeshet, hogy maga azt hiszi, T-be érkezett, pedig az csak ábránt. Hogy a túlzsúfolt kocsikban elviselhetőbb legyen az utazás, a vállalat kénytelen bizonyos fogásokhoz folyamodni. Némelyik állomás puszta látszat, az őserdőben épült, és valamely fontos város nevét viseli. De ha egy kicsit szemügyre veszi az ember, rájön a csalásra. Színpadi díszletek vannak ott, s köztük az emberek fűrészporral kitömött bábok. A bábokon könnyűszerrel felfedezhetők az időjárás pusztításai, de néha a valóság tökéletes látszatát keltik. Végtelen fáradtság jeleit viselik az arcukon.
Szerencsére T nincs olyan messzire innen.
Csak hogy jelenleg nincs közvetlen járatunk. De azért könnyen megesett, hogy maga reggel, ahogy akarja, T-be érkezik. A vasúti szervezés bár nem kielégítő, nem zárja ki az átszállás nélküli utazás lehetőségét. Látja, vannak, akik észre se veszik, mi történik velük. Jegyet váltanak T-be. Jön egy vonat, felszállnak rá, és másnap hallják, hogy a kalauz azt kiáltja, T következik. Az utasok gondtalanul leszállnak, és valóban T-ben találják magukat.
Tehetnék valamit, hogy elősegítsem az utazást?
Hogy ne tehetne? Csak az nem bizonyos, hogy sokra megy vele. Szálljon fel a vonatra, abban a biztos tudatban, hogy T-be fog érkezni. Ne szóljon senkihez egy szót se. Kiábrándíthatják úti élményeikkel, sőt, az is megesett, hogy feljelentik.
Mit beszél?
A jelenlegi körülmények közt a vonatok tele vannak kémmel. A többnyire önkéntes kémek azzal töltik az életüket, hogy a vállalat konstruktív szellemén munkálkodnak. Az ember néha nem tudja, mit mond, csak beszél, beszél. De a kémek minden mondatnak, a legegyszerűbbnek is minden lehetséges értelmét kihámozzák. A legártatlanabb megjegyzésben is találnak valamit, amibe beleköthetnek. Ha a legcsekélyebb oktalanságot elköveti, uram, már is letartóztatják. Börtönkocsiban töltheti az életét, ha ugyan leszállásra nem kényszerítik valami hamis állomásra, erdő rengeteg közepén. Utazzon bizalommal, lehetőleg takarékoskodjon az élelmével, és ne tegye le a lábát a perorra, amíg meg nem lát T-ben egy ismerős arcot.
De én senkit se ismerek T-ben.
Akkor kétszer olyan óvatos legyen. Mondhatom, hogy sok kísértésnek lesz kitéve az úton. Ha az ablakra néz, valami déli báb csapdájába esik. Az ablakokban csodálatos berendezések vannak beépítve, és azok mindenfajta ábrándokat keltenek az utasok lelkében. Nem is kell, hogy gyenge legyen az ember, úgyis lépre megy. A mozdonyról irányított készülékek zajt és mozgást utánozva azt a látszatot keltik, hogy a vonat megy. Pedig a vonat hetekig áll, az utasok meg elragadó tájakban gyönyörködnek az ablakokon keresztül.
Mi célja van ennek?
A vállalatot ebben az az egészséges szándék vezérli, hogy enyhítsa az utasok nyugtalanságát, és lehetőleg megszüntesse az utazással járó izgalmakat. Arra törekszik, hogy az utasok egyszer majd egészen a véletlenre, a mindenható vállalat kényére, kedvére bízzák magukat, és már ne törődjenek vele, hogy hova mennek, honnan jönnek.
Maga sokat utazott ezeken a vonatokon?
Én, uram. Hát csak váltóőr vagyok. Az igazat megvalva nyugdíjas váltóőr, és csak néha vetődök ide, hogy felidézzem a régi jó időket. Nem utaztam soha, nem is akarok. De az utasok sok mindent mesélnek nekem. Tudom, hogy a vonatok számtalan helységet alapítottak. Nem csak F-et, amelynek keletkezéséről már beszéltem magának. Néha megesik, hogy a vonat személyzete titkos parancsot kap. Felhívják az utasokat, hogy szálljanak ki a kocsiból, általában azzal az ürüggyel, hogy csodálják meg egy bizonyos vidék szépségét. Beszélnek nekik barlangokról, vízesésekről, vagy híres romokról. 15 percig állunk, addig nézzék meg ezt a barlangot, mondja nyájasan a kalauz.
Mihelyt az utasok bizonyos távolságra jutottak, a vonat teljes gőzzel elrobog.
Hát az utasok?
Egy darabig tanástalanul bolyonganak ide-oda, de végül is összesereglenek, és telepet alapítanak. Ezekre a szerencsétlen megállásokra megfelelő vidéken kerül sor, mely távol esik a lakott helyektől, és elegendő természeti kincsen rendelkezik. Válogatott társaságot hagynak ott, fiatalokat és főleg sok nőt. Maga nem szeretné ilyen festői vadregényes vidéken leélni az életét valami kislánnyal együtt?
A kisöreg kacsintott, és jóságos mosollyal huncutul nézett az utasra. Abban a pillanatban füty hallatszott a távolból. A váltó őr izgatottan megugrott, és nevetséges, zavaros jeleket adott a lámpájával. Hanyat homlok futásnak eredt a vágányon. Már messze járt, amikor visszafordult.
Szerencséje van! Reggel megérkezik a híres állomására! Hová is utazik?
X-be! A kisöreg abban a pillanatban beleolvadt a hajnal szürke fényébe. De a lámpa piros pontja, ugrándozva szaladt tovább, vigyázatlanul a sínek közt, a vonat elé. A táj hátteréből, mint valami zajos jelenés, közeledett a mozdony.
Mondom önnek, kezdte az öreg Fulinus, miképpen jött a világra Klára. Akkoriban a Lichtenbergi hercegi parkot rendeztem Lubenecben. Az öreg herceg, az aztán igazi szakértő volt, uram, egész fákat hozatott magának a Vajcstől, Angliából, és csak hagymából 17 000 darabot rendelt egy holland cégtől, de ezt csak úgy mellesleg mondom. Vasárnap reggel megyek az utcán Lubenecben, és találkozom Klárával. Tudja, Klára volt a falu bolondja, süketém a hóbortos nőszemély, amerre járt mindenütt, boldogan sikongott. Nem tudja, uram, hogy ezek a félkegyelműek miért olyan boldogok mindig? Éppen ki akartam kerülni, hogy meg ne tiszteljen egy csókkal, amikor hirtelen észrevettem, hogy virágcsokrot tartam mancsában. A csokorban kapor volt, meg mindenféle mezei gyom, de közte. Uram, én már sok mindent láttam, de akkor majdnem megütött a guta. Annak a hóbortos némbernek a csokrában egy szál bodros krizantém volt. Kék krizantém. Kék, uram. Olyasfajta kék, mint a Phlox lafami, némi palaszürke árnyalattal, a széle atlasz rózsaszín, belül meg, mint a Campanula turbináta, teljes szirmó. De ez még mind semmi, uram. Az a szín még ma is egészen ismeretlen a tartós indiai krizantémnál. Évekkel ezelőtt az öreg Vejcsnél jártam, Sir James azzal dicsekedett, hogy tavaly kivirágzott náluk egy krizantém, amit egyenesen Kínából hoztak, és a virágja egy kicsit lilába hajló volt. De télen sajnos elpusztult. És itt, barátom, az a kotkodácsoló maskara olyan kék krizantémot tartott a pracliában, amilyen a képzeletben létezik. De hogy folytassam. Klára vígan elbődült, és kezembe nyomta a csokrát. Egy koronát adtam neki, és rámutattam a krizantémra. Klára, hol vetted ezt? Klára lelkesen csipogott és röhögött. Többet nem tudtam kihúzni belőle. Kiabálok rá, mutogatok, de hiába. Mindenáron meg akart ölelni. Elszaladtam hát az öreg herceghez a csodálatos kék krizantémmal. Kegyelmes uram, mondom, ez itt nő valahol a környéken. Tessék velem jönni, keressük meg. Az öreg mindjárt befogadott a hintóba, és azt mondja, elvisszük magunkkal Klárát. Csak hogy Klára ez alatt eltűnt, és nem lehetett megtalálni. Ott álltunk a kocsi mellett, és egy jó órát káromkodtunk. Az öreg úr valamikor a huszároknál szolgált. De még nem is végeztünk a káromkodással, amikor megint előviharzott Klára, a sietségtől kilógott a nyelve is. Egy egész csokor frissen tépett krizantémot nyomott a kezembe. A herceg egy 100 koronást akart adni neki, de Klára csalódásában sírva fakadt, szegény sohasem látott még 100 koronást. Kénytelen voltam 1 koronát adni neki, hogy megnyugodjék. Elkezdett táncolni és rikoltozni, de mi felültettük a bakra, és rámutattunk a kék krizantémokra. Klára, vezess! Klára a bakon sikongott örömében. Viszont, hogy ő méltósága a kocsis mennyire fel volt háborodva, miért Klára mellett kellett ülnie, azt el sem tudja képzelni, uram. Ezen felül a lovak is minduntalan megbokrosodtak Klára kurrogásától és gágogásától. Egy szóval pokoli kocsikázás volt. Mikor már másfél órája rázadtuk magunkat, megszólaltam. Kegyelmes uram, legalább 14 kilométert tettünk meg már. Nem számít, morgott a herceg, akár 100 kilométert is megteszek. Helyes, mondom én. Csak hogy Klára 1 óra alatt jött meg azzal a második csokorral, tehát az a hely 3 kilométernél nem lehet messzebb Lubenectől. Klára, kiáltja a herceg a kék krizantémokra mutatva. Hol nő ez? Hol találtad? Klára kotkodácsolt valamit, és állandóan előre mutatott. Bizonyára nagyon örült a kocsikázásnak. Uram, én azt hittem, hogy a herceg agyonüti. Jézusom, hogy tudott dühöngeni az az ember? A lovakról szakadt a hab, Klára cserregett, a herceg káromkodott, a kocsis csöp hián sírva fakadt szégyenében. Én meg terveket szőttem a kék krizantém felkutatására. Kegyelmes uram, mondtam, ez így nem megy. Klára nélkül kell keresnünk. Körzővel kijelöljük a térképen a 3 kilométeres körzetet, szakaszokra osztjuk, és házról házra megyünk. Ember, mondta a herceg, Lubenectől 3 kilométernyire nincsen park sehol. Az a jó, feleltem. A parkokban legfeljebb öreganyánk térdekalácsát találnánk. Na meg esetleg a gerátumot vagy kannát. Tessék csak ide nézni. Itt lent a száron egy morzsányi föld van. Ez nem humusz, ez nyúlós agyag, amit alig, hanem emberi ízével trágyáztak. Olyan helyen kell kerestünk, ahol sok a galamb. Tessék megnézni, ez a levél teli van galampiszokkal. Valami hántolatlan karókból vert kerítés aljában nőhet, mert ennek a levélnek a hónaljában egy mákszemnyi fenyőkéreg darabka van. Ez biztos jel? Mit mutat ez a jel? Kérdezte a herceg. Hát azt mutatja, mondom, hogy 3 kilométeres körzetben minden ház környékét meg kell nézni. 4 csoportra oszlunk, a kegyelmes úr, én, a kegyelmes úr kertésze, és az én segédem, Vendel. Kész. No és reggel mindjárt az történt, hogy Klára megint hozott nekem egy bukéta kék krizantémot. Aztán átkutattam a magam szakaszát. Minden kocsmában ittam egy korty meleg sört, ettem egy kis kvarglit, és kérdezgettem az embereket a kék krizantém felől. Uram, rossz visszagondolni rá, hogy milyen hasmenésem támadt attól a kvarglitól. Meg aztán meleg is volt, ahogy ez néha szeptember végén lenni szokott. Én meg csak jártam házról házra, és tűrtem, hogy mindenféle gorombaságokat vagdossanak a fejemhez, mert az emberek azt hitték, hogy bolond vagyok, vagy ügynök, vagy valami hivatalos ember. De estére egy dologban bizonyos voltam. Az én szakaszomban nem terem semmiféle kék krizantém. A többi. többi három szakasz területén se találtak semmit. Csak Klára hozott egy új kék krizantémcsokrot. Hisz tudja, egy ilyen herceg nagy órám, ha mindent egybeveszünk, hát elhívatta a csendőröket, mindegyiknek egy szál kék krizantémot nyomott a markába, és fele tudja, mit ígért nekik, ha megtalálják azt a helyet, ahol a virágnő. A csendőrök, uram, azok minden követ ismernek a környéken, és nagy a befolyásuk. Hát képzelj el, hogy aznap 6 csendőr, a községi rendőrök, a falusi bírók, az iskolás gyerekek tanítóstul, no meg egy cigáncsapat 3 kilométeres körzetben végigkutatták a terepet, és elhoztak mindent a kastélyba, ami virágzott a környéken. Uram, ott annyi virág volt, mintha úrnapja lett volna. De kék krizantém magától értetődik, egy se volt közte. Klárát egész nap szemmel tartottuk, de éjszaka megszökött, és éjfél után egy nyaláb kék krizantémot hozott nekem. Becsukottuk a községi fogdába, hogy le ne szaggassa, ami a virágból talán megmaradt. De ezzel végére is értünk a tudományunknak. Becsület szavamra, olyan volt az egész, mint a varázslat. Képzelj el! Körös körül síkság, mint az asztallapja, és ne adj Isten azt a virágot megtalálni. Azt hiszem, az embernek joga van arra, hogy goromba legyen, ha nagy szükségben van, vagy kudarc éri. Ismerem az ilyesmit. De amikor dühében a herceg kijelentette, hogy ugyanolyan idióta vagyok, mint Klára, azt feleltem neki, hogy velem ugyan vén kretén létére ne gorombáskodjék, és mentem egyenesen az állomásra. Azóta se voltam Lubenecben. Hanem amikor már bent ültem a vasúti kocsiban, és a vonat elindult velem, úgy sírva fakadtam, uram, mint egy kisgyerek. Eszembe jutott, hogy nem látom meg többé a kék krizantémot, és hogy most örökre elszakadok tőle. És ahogy így sírok, és kinézek az ablakon, mindjárt a sínek mellett valami kéket látok. Csapek úr, az a látvány erősebb volt nálam, felrepített az ülésről, és meghúzatta velem a vészféket. Nem is tudtam, mit csinálok. A vonat nagyot rándult, én ráestem a szemközti ülésre, és eltörtem ezt az ujjamat. Mikor a kalauz odarohant, elkezdtem dadogni, hogy valamit ott felejtettem Lubenecben, mire fene nagy büntetést fizettetett ki velem. Káromkodtam, uram, mint egy matróz, és a sínek mentén visszakullogtam ahhoz a kékséghez. De marha, mondtam magamnak, hát ha csak őszi rózsa volt, vagy más kék gyom, de meg ennyi pénzt hajítasz ki miatta. Megtettem vagy 500 métert, már azt hittem, hogy az a kékség valahol közelebb volt, hogy elmentem mellette, vagy hogy káprázott a szemem. Amikor a töltésen megláttam a bakterházat, és a kiskert karókerítése mögött a kékséget. Két bokor kék krizantém volt. Minden gyerek tudja, uram, hogy ezek a bakterek miket termesztenek a kertjükben. Kell káposztát, meg dinnyét, napraforgót, egy-két rózsafát, májvát, tropiólumot, és néha dáliát. Ebben a kertben még ennyi se volt. Csak krumpli, bab, egy orgonabokor. És itt a sarokban a két kék krizantém. Öregem, mondom neki a kerítésen keresztül. Hol vette ezt a kék virágot? Ezt a kéket? Kérdezi a bakter. Ez a boldogult csermák után maradt, aki én előttem szolgált itt. De a pályán tilos a járás. Ott a tábla, hogy a pálya mentén járni tilos. Mit keres maga itt? Öregem, mondom én erre, hát hogy lehet magukhoz eljutni? A pályán át, feleli az őr. De itt senkinek nincs semmi keresni valója. Mit akar itt? Kotrodjon innét a mindenit magának, vagy... De a pályára nem merje rátenni a lábát. Hát mondom, akkor merre kotródjak? Az nekem édes mindegy, kiabál az őr. De a pályán át nem, és pontom. Erre leülök a töltés szélire, és azt mondom. Ide figyeljen, öregem. Adja el nekem azt a kék virágot. Nem adom, morog az őr. És szedje innét a sátorfáját. Itt nem szabad ülni. Miért nem, kérdem. Az nincs felírva a táblára, hogy itt nem szabad ülni. Járni nem szabad. Hát nem járok. Az őr meglepődött, és megelégedett annyival, hogy a kerítésen keresztül mindenféle szépet mondjon rám. Olyan magának való ember lehetett, mert nem sokára abba hagyta a szitkozódást, és elkezdett önmagával beszélgetni. Fél óra múlva kijött, hogy végig járja a pályát. Na, állt meg mellettem. Elmegy innen, vagy nem? Nem mehetek, mondom, mert a pályán járni tilos. Más út pedig nincsen erre. Az őr gondolkodott egy kicsit. Hát tudja, mit szólalt meg. Ha majd elhagyom ott azt a kanyart, tűnjön el a pályán keresztül. Én nem látok majd semmit. Hálásan megköszöntem a tanácsot, és amikor elhagyta a kanyart, átmásztam a kerítésen, és a saját ásójával kiástam mind a két kék krizantémot. Elloptam, uram. Becsületes ember vagyok. És csak 7-szer loptam életemben. Mindig virágot. Egy óra múlva vonaton ültem, és vittem haza a lopott krizantémot. Amikor elhaladt a vonat az őrház előtt, a bakter ott állt kint zászlóval a kezében, és olyan dühös arcot vágott, mint az ördög. Integettem neki a kalapommal, de azt hiszem nem ismert meg. No, látja, uram. Mivel ott volt az a tábla, hogy a pályán járni tilos, senkinek közülünk, sem a csendőröknek, sem a cigányoknak, sem a gyerekeknek nem jutott eszébe, hogy ott is kereshetnék a kék krizantémot. Ilyen ereje van, uram, egy tiltó feliratnak. Lehet, hogy a bakterházak kertjében kék kankalin nő, vagy a tudás fája, vagy aranypáfrány. De ez soha senki fel nem fedezi, mert a pályán járni szigorúan tilos. És pontom. Csak a bolondos Klára jutott el oda, mert bolond volt, és nem tudott olvasni. Ezért adtam a kék krizantémnak a Klára nevet. 15. éve bajlódom vele. Alig, hanem az a bajom, hogy jó földdel meg nedvességgel elkényeztettem. Az a bugris bakter egyáltalán nem öntözte. Olyan tömör volt körülötte a föld, mint az ón. Szóval tavasszal kihajt, nyáron gutaütést kap, és augusztusra elpusztul. Képzelj el, uram, a világon csak nekem van kék krizantémum, és nem mehetek vele a nyilvánosság elé. Hol van ettől a Bretagne vagy az Anasztázia krizantém? Azoknak csak egy kis lila árnyalatuk van. De a Klára, uram, ha az én Klárám egyszer kivirágzik, az egész világ beszélni fog róla.
Vasúton. Megindult a föld alattunk, vagy magunk előre hajtunk. Hol vagyunk most? A pokolban. Hosszú barlang szája horkan, csattog fölsikolt a sárkány, tarjagos füstfelleget hány, rajzik a szállongó szikra. Hogy forog az izzó szikla? a sötéttel küzdve langal végig a függő bazalt fal. Mintha régi füstös képek alakjai élednének. Angyalok, kövült barátok morogják a mi atyánkot, olvasót pörgetve ottan a meredek szirtorokban, vagy talán csak víz esése bérc öléből a mélységbe. Most a síkra ereszkedtünk. Mi robog zúg el mellettünk? Vissza őrülten mi csörtet? Összeláncolt sor kísértet? Mi jövünk magunkkal szembe, megfordulva vagy kerengve? Itt egy város, ott egy zárda tornyai rohannak hátra. Milyen álom, milyen élet. Hogy szorulnak percbe évek? Hallga hóha, most megállunk. Itt kiszállunk, ott beszállunk. Tölgyei a rengetegnek, álmaikból fölrezzennek, és a csöndes erdőn a fák mélabúba összesúgva társaiknak mondogatják. Hegyeink méhéből kérded, hova lettek a tündérek? Gnómok, rémek, gyíksárkányok, óriások, tüzethányók. Szörnyeinkről már maholnap még a dajkák sem danolnak. Emberek nyeregbe fogták. Nézzed, ím hol lovagolják.
A pályán járni szigorúan tilos. A Vasút, mint fátum című sorozatunk harmadik részét hallották. Gergely Ferenc összeállításában a következő művek hangzottak el. Részlet Henry David Thoreau Walden című regényéből, Juan José Areola a Váltó őr című novellája, Örkény István Rendőrkézen az angol vonatrabló című írása, Karel Csapek a Kék krizantém című novellája, valamint Vajda János Vasúton című verse. Fordítók Szőlősi Klára, Váradi László és Zádor András. Közreműködött Fenyő Ervin, Kézdi György, Rudolf Péter, Kaszás Gergő és Pap János. Az összeállítást Táncos Tamás és Maksai Helga hangmester, Kakó Gyula zenei szerkesztő és Sáros Pataki Zsuzsanna rendező készítette. Felelős szerkesztő Turai Tamás.
A befejező részt hallották. A felvétel 2004-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, október 15-én hangzott el a Magyar Rádióban. Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
Augusztus 20-a, egyszerre Tisztelgé Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A Nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en. Lenyűgöző előadások. Felejthetetlen dallamok. Fantasztikus előadók. A Budai Vár Orosz János udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Panota koncert, mindörökké operett. Augusztus 20-án 21 óra 5 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.